problémáiból. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Folytatódik a meredek drágulás, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig 20 forinttal emelkedik holnaptól, írta a holtankoljak.hu. Az Index információi szerint viszont a MOL levélben tájékoztatta a partnereit arról, hogy töltőállomásain rendkívüli árazás lép életbe. Eszerint a benzin literenként 619, a dízel pedig 639 forintba kerül majd, a változtatás mindjárt életbe is lép. Az olajáremelkedés hatásának enyhítése érdekében az orosz energiahordozók elleni szankciók feloldásáért Orbán Viktor levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. A miniszterelnök tudatta, a kormány rendkívüli ülésen tárgyal arról, miként lehet megakadályozni a benzin és a gázolajárának további emelkedését. Orbán Viktor a legfontosabb magyarországi gazdaszervezetek és fuvarozói szervezetek vezetőivel egyeztetett a Karmelita Kolostorban. A megbeszélésre az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt került sor, tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Azonnal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat Európába a közel-keleti háború miatti drámai áremelkedések megelőzése érdekében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Védelmi és Energiabiztonsági Tanácsülését követően. A megbeszélést a kormányfő hívta össze. Szijjártó Péter arról számolt be, a közel-keleti háború sajnos nem a megoldás irányába mutat, egyre durvábbak a légi csapások a térségben, és nagy probléma a hormuzi szoros lezárása is. Több kis benzinkút korlátozta a kiadható mennyiséget gázolajból, egyeseknél teljesen el is fogyott a dízel, közölte a Népszava üzemanyagkereskedőkre hivatkozva. A Napilapnak egy Tolna vármegyei kiskutas elmondta, a MOL nagykereskedő árai 100 forinttal olcsóbbak a többiekhez képest, külföldről ezért nem is éri megrendelni, a MOL azonban 1000-nél is több kisebb benzinkút rendelését sem teljesítette legutóbb. Ideglenesen március 19-ig megtiltotta a kőolaj és üzemanyag exportot a szerb kormány. Hosszú sorok alakultak ki a montenegrói benzinkutaknál, miután a Montenegrói Olajvállalatok Szövetsége figyelmeztetett, komoly kockázata van az üzemanyagellátás megszakadásának, a horvát kormány pedig maximálja az üzemanyagárakat a közel-keleti helyzet miatt. Rendkívül kevés, egy-két napra elegendő gázkészlete maradt az Egyesült Királyságnak, a britek hagyományosan keveset raktároznak el energiahordozókból, és a helyzetet még inkább súlyosbítja a közel-keleti konfliktus, mindezek miatt a szigetország a legmagasabb áron szerzi be a fűtőanyagot Európában. Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd, erről a közösségi oldalán írt az amerikai elnök. Emellett azt is hangoztatta, Irán bárkit is nevez meg új vezetőjének, az nem lesz hosszan a posztján, amennyiben ő nem fogadja el. Az iráni szakértők gyűlése Mojtaba Hameneit választotta meg az ország új legfőbb vezetőjének, közölt az iráni állami televízió, ő a néhai Ali Hamenei ajatollah fia. A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben. A török védelmi minisztérium határozottan figyelmeztetett minden érintett felet. Törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz frakció vezetője az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt. Kocsis Máté kijelentette, a szállítás módja a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. A törvényt kivételes eljárásban tárgyalja a parlament. Ukrajna a Magyarországon feltartóztatott készpénz és nemesfém szállítmánya visszaszolgáltatását követeli, közölt az ukrán külügyminiszter. Andrei Szibiha szerint a magyar hatóságok kirabolták a páncélozott pénzszállító kocsikat, de a vagyon az ukrán adófizetőké. Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul. A bejelentést Andrei Pisné, az ukrán nemzeti bank elnöke tette közzé, aki szerint az intézkedés illegális volt, ezért a bank visszaköveteli a lefoglalt vagyont, írta meg a HVG. Független vizsgálatot kezdeményeznek az ügyben. A külgazdasági és külügyminiszter szerint 3 napja nincsenek válaszok, így egyre erősebb a gyanú, hogy ez az ukrán háborús maffia pénze lehet. Miért mozgattak az ukránok Magyarországon 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt, mire használták azt és kinek az érdekében, mennyit költöttek abból Magyarországon, ismételte meg a kérdéseket Szijjártó Péter. Február végéig az államháztartás központi arrendszere 2106 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, írt a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mindössze két hónap alatt az éves hiánycél közel fele már teljesült, kommentálta az adatokat az Index, de a hírportál hozzátette, a magyar költségvetés úgymond fejnehéz, az évelején sokkal több a kiadás. Végül az időjárásról. Holnap helyenként vastag fátyolfelhőzet mellett gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható, a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 2, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Római Szent Franciska özvegy. A példabeszédek könyve fölveti a kérdést. Derékasszonyt kitalál. Azután fölsorolja az ilyen ritka nőnek tulajdonságait. Ilyen asszonyok, hála Istennek, a szent kereszténységben szép számban találhatók. Ime egy közülük, római Szent Franciska, akiről el lehet mondani a szentírás dicséretét. Bízik benne férjének szíve. Éjjel fölkel, és élelmet ad háza népének, és eledelt szolgálóinak. Kezét erős dolgokra teszi, és ujjai az orsót fogják. Kezét kinyújtja a szűkölködőknek, és tenyerét megnyitja a szegényeknek. Nem félti házát a hó hidegétől, mert háza népe mind kétszeresen van ruházva. Férje tekintélyes a kapukban, erősség és ékesség az ő öltözete. Szemmel tartja házanépe ösvényeit. Felnőnek fiai, és igen boldognak hirdetik, és a férje is dicséri őt. Család a kedvesség és a hiú szépség. A derékasszony legfőbb ékessége az, hogy istenfélő. Szent Franciska Rómában született az Úr 1384. évében, mint előkelő és gazdag szülők gyermeke. A csendes, mélyen vallásos és igen szemérmes leánykát hajlamai a kolostor felé vonzzák, szülei azonban mást akarnak. Az engedelmes gyermek meghajol akaratuk előtt, s az akkori szokás szerint alig 12 éves korában férjhez megy, Lorenzo di Ponziani előkelő római ifjúhoz, akivel azután 40 évig él bensőségesen szép házasságban. Kolostor után vágyódott, de amikor a házasság jutott neki osztályrészül, a keresztény bölcsesség útmutatása szerint mindent megtett, hogy családjának éljen, hogy az otthon ne csak egyszerűen meleg tűzhely, puha fészek, hanem szentély legyen. Szentély, amelynek lakóit szent gondolatok vezetik Isten felé. Szentély, amelyben a férj és feleség elnéző türelemmel és szeretettel támogatják egymást bajban és örömben. Szentély, amelyben a teremtő akaratának megfelelően a család legnagyobb és leggondosabban őrzött kincse a gyermek. Életírója megállapítja, hogy a 40 éves házasság alatt közte és férje között pörlekedés egyetlen egyszer sem fordult elő. Feleségre nézve, alig ha van nagyobb dicséret. Fölségesek azok a festmények, amelyek Franciskát, mint édesanyát mutatják be, hat gyermekétől körülkoszorúzva, amint sugárzik arcáról a keresztény anyának méltósága, nagy nevelői felelősségének tudata. Ezek a képek Szent Ágoston mélyértelmű szavait juttatják eszünkbe. Adjatok jobb anyákat, édesanyákat, s én jobb világot biztosítok nektek. Mint úrnő, a cselédséget sem regeszti ki anyai szeretetéből. Ügyel arra, hogy vallási kötelességeiknek eleget tegyenek, sokszor olvas föl nekik épületes olvasmányt, s velük együtt imádkozik. Beteg cselédjét nem küldi kórházba, hanem ő maga ápolja otthon. Mély lelkiségre vall ez a nyilatkozata, hiszen magunk is elszoktunk menni a kórházba idegen betegeket ápolni. Miért ne tanúsítsunk hasonló felebaráti szeretetet saját házunk népe iránt? Családi életét az Úristen nem mentesítette a megpróbáltatásoktól. László, nápolyi király 1413-ban elfoglalta Rómát, s az ellene küzdők közül az előkelőbbeket, vagyonukat elkobozva, fogságba vetette. A foglyok között ott volt Franciska férje, s hogy bánata még nagyobb legyen, legidősebb fia is. A hűséges feleség és a szerető anya nagy fájdalmát megérti az, akit nehéz idők kiforgattak vagyonából, vagy akinek hozzátartozója fogságba esett. Szentünk nagylelkűen szenvedett, s a béketűrő jobbal ismételgette, az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az ő neve. E nagylelkű szenvedésnek már ezen a földön is meglett a jutalma. A következő évben helyreállt a béke, hazakerültek szerettei, s a vagyon nagy része is megtérült. Franciskának volt ideje a családon kívüli áldásos működésre is. Ennek a működésnek legfőbb szintere a szegények és betegek voltak. Vörös Marti költeménye, a szegény asszony könyve alkalmazható az ő házára is. A szegény, kit Isten küldött, ide gyakran beköszöntött, s azon, mit innen elvitt, lelkében nem tört meg a hit. Nem hideg pénz, hideg arcok, eleség volt az ajándok. Az eleséghez pedig mindig lelki táplálék is járult, együttérzés, szerető vigasztalás, testvéri biztatás. Amilyen odaadással tudott ápolni otthon, ugyanolyan buzgósággal segített a kórházakban fekvő szegény betegeken. A keresztény irgalmassági cselekedetek gyakorlására külön női társaságot alapított, amelynek tagjai apácák módjára Szent Benedek szabályzata szerint élnek, de nyilvános fogadalmakat nem tesznek. Ezek a Szent Benedek közös életet élő oblátái, akik külsőben alig különböznek az apácáktól. 40 évi boldog házasság után meghalt a férje 1436-ban. Nem kellett sokáig törnie fejét, hogy mit évő legyen. Amit nem tehetett meg kislánykorában, megtette most özvegységében. Mihelyst elrendezte családi ügyeit, bebocsátást kért a tőle alapított kolostorba. Fölveszi a társaság ruháját, s itt él a legnagyobb bűnbánatban és csodálatos életszentségben egészen 1440. március 9-én bekövetkezett Jámbor haláláig. 56 éves volt ekkor. Életének nagy tanítása, a családi szentély megszenteli és boldogítja a család tagjait, és megszenteli a világot. Bárcsak minél több ilyen szent életű feleség és édesanya, segítő keresztény nő lenne a mai világban is. Biztosan szebb és boldogabb lenne világunk. Mit is kérjünk Istentől Római Szent Franciska ünnepén? Istenünk, aki Római Szent Franciskát azért ajándékoztad egyházadnak, hogy példaképünk legyen előbb a családi, majd a szerzetes életben, kérünk segíts, hogy mi is hűségesen szolgáljunk téged, és bármilyen hivatásban élünk, mindig te légy a szemünk előtt, és te vezérelj minket, Krisztus, a mi Urunk által.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Elseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára a Nagybőjt harmadik vasárnapjáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Nagybőjt harmadik vasárnapján egy nagyon jól elképzelhető jelentet kapunk a mai evangéliumban. Nagyon emberi az a Jézus, aki ma megjelenik előttünk, hiszen egy olyan vándorról van szó, aki elfáradt és szomjas. Egy kúthoz telepedik le, nem is akármilyenhez, ahhoz a kúthoz, amelyekhez ősidők történelme kötődik a zsidóság életében. Még Jákob atyának, még az ő korából származó kútról van szó. Nagy tehát a jelentősége ennek, pláne egy olyan területen, ahol a víz különösen is nagy kincs. És megjelenik egy asszony. Szamária vidékén járunk. Az ott lévő lakók, a szamaritánusok egy vallási félreértés, különbözés folytán más helyen képzelik el az atya dicsőítését. Ő Garizim hegyén dicsőítik az Istent, míg a zsidóság nagy része Jeruzsálemben. Ott történik a kultusznak a helyszíne. Van tehát egy kultikus, egy kulturális ellentét a két személy között. Egy férfi és egy nő találkozik, ami abban a korban igen nagy szakadékot jelentett társadalmilag. Ráadásul egy bűnös nő, egy igaz emberhez. Tehát összességében azt látjuk a jelenetből, hogy minden lehetséges emberi dolog elválasztja egymástól ezt a két szemét. A találkozás mégis létrejön, és éppen ettől csodálatos az evangélium, hogy az Isten ott tud hidat építeni, ahol egyébként áthidalhatatlan falak vannak és szakadékok. Ahol emberileg nincs lehetőség, ott az Isten képes kapcsolatot teremteni. Nagyon jól ismerjük a jelenetnek a párbeszédét. Évente halljuk, felolvassák számunkra. Ebben az évben szeretnék egy kicsit mögé nézni az eseményeknek, és arról a belső párbeszédről beszélni, amit nem írt le az evangélium, ami a szereplőknek a lelke mélyén játszódott le. Számomra idén ezt mutatta az Isten ebből a párbeszédből. Felváltva fogom megszemélyesíteni az egyes szereplőket, és talán ez segítséget nyújt abban való betekintésben, hogy mekkora lépéseket is tettek meg a szereplők, és mi motiválta, mi mozdította őket abban, ahogyan éppen válaszoltak és cselekedtek. Az asszonnyal kezdem. Mi lehetett az ő gondolatában, miközben közeledett a kúthoz? Remélem, ma sem találkozok senkivel. Elég kínos lenne azok után, ami történt velem. Nincs szükségem még egy elítélő emberre, de vizet azért mégiscsak hozni kell. Kibírom a déli hőséget. Azért jövök most, mert most van a legnagyobb esély arra, hogy ne legyen ott senki. Ezért jövök az emberileg legrosszabb időpontban, a legnagyobb melegben a kúthoz. Bárcsak ma se találkoznék senkivel. Ó, ne! Ott ül egy férfi, ráadásul zsidó. Na nem baj, úgysem fog engem szamáriai emberszámba venni. Jézus, mennyi fájdalom van ebben az asszonyban, pedig jobb sorsot szántam neki. Igen, hozott néhány nagyon rossz döntést életében, de igenis van szeretet a szívében. Éppen ezt, a feltétlen elfogadást kereste annyi férfi karjaiban, és nem kapta meg. Tulajdonképpen mindig is engem keresett, csak nem tudott róla. Nem rohahatom le rögtön őt azzal, hogy én ki vagyok, és hogy mindent tudok róla. Ez túl ijesztő lenne. Inkább alkalmat adok neki arra, hogy jót tehessen. Adj innom. Asszony. Milyen furcsa. Ez az ember nem tartja be a törvényt. Hát milyen ember ez? Csak nem fontosabb vagyok neki én, mint a törvény? Vagy csak félreértem őt? Csak gúnyolódik rajtam? Rákérdezek, hogyan kérhetsz te zsidó létedre tőlem vizet? Jézus, valami elindult, megnyílt felém ez az asszony, van bizalma hozzám. Szóba hozom számára az élő vizet, amit csak én tudok adni. Ó, mennyire vágyom rá, hogy eljusson oda, hogy én az ő hitére szomjazom igazából. Asszony, élő víz. Ilyenről még nem hallottam. Azt a vizet ismerem, ami ebből a kútból van. De ide újra és újra mindig vissza kell térni. Mert ez kifogy számunkra. Ki ez az ember? Valami több van benne, mint ami elsőre látszott. Mire képes ő? Jézus. Úgy látszik, megtört a jég, érdekli, hogy ki vagyok. Most felkínálom neki azt, hogy el tudom tőle venni a mostani legnehezebb kihívását. Azt, hogy ide kelljen járni a vizet venni világcsúfjára. Asszony. Ez az ember tényleg tud segíteni. És én most már ezt akarom. Nem szabad elszalasztanom ezt a lehetőséget. Azt gondoltam, hogy rajtam már senki sem tud segíteni, de most valamit kezdek érezni, érteni ebben az idegenben. Uram, add nekem azt a vizet. Jézus, nem állhatunk meg itt. Ha most nem folytatom, azt gondolja, hogy csak egy jó emberrel, esetleg egy prófétával találkozott. De én azt szeretném, hogy velem, az élő Istennel lépjen kapcsolatba. Ugyan mivel bizonyíthatnám számára az istenségemet? Hívd a férjedet. Asszony, Szent Isten, ez mindent tud rólam, és mégis úgy érzem, hogy nem ítél el. Sőt, talán sohasem éreztem magam ennyire szabadnak, mint most, hogy valakinek ennyire fontos vagyok. Úgy érzem, irányába lehet bizalmam, neki mindent elmondhatok. Uram, tudom, hogy eljön a messiás, akiről beszéltek a próféták. Jézus, megérkeztünk, köszönöm, atyám. Én vagyok az, aki veled beszélek. Az elmúlt elképzelt párbeszédben próbáltunk mögé nézni a szereplők gondolatainak. Azoknak a mondatoknak, amik nem hangoztak el hangosan, de amelyek a szereplőkben lejátszottak. Micsoda tapintat van az Istenben. Nem rohanja le ezt az asszonyt. Az asszonyban pedig mennyi félelem van, de közben mennyi igazi vágy is az elfogadásra, a szeretetre. Valójában ő régen újra szeretné kezdeni az életét, csak nem volt, aki eddig ehhez bizalmat szavazott volna, aki hit volna ebben. És most Jézusban megtalálja ezt az embert, akinek van erre hatalma és hite is. Bele tud kapaszkodni ebbe az Istenbe, el tud indulni ezen az úton. Mert az emberek a múltat, a hibákat nézik a másikban, Jézus pedig a jövőt és a lehetőséget. Bárcsak mi is így tudnánk egymásra nézni. Mennyi élet tudna fakadni, hanem a múltból táraznánk be jól, a sértődöttségeinkből, a másiknak a hibáiból, a rossz lépéseiből, amit alkalmasint előszedünk és felhasználunk ellenük. Hanem ha tényleg komolyan gondolnánk a megbocsájtást, mert az mit is jelent? Hogy nincs jogunk többet felhasználni azt, amit a másikról tudunk, de amit mi szívből megbocsájtottunk. Bárcsak mi is tudnánk ezt meg nem történté tenni, mint az Isten, és úgy nézni a másikban, mint lehetőségre, a jövőre, a reményre. Az is nagyon érdekes a történetben, hogy Jézus szomjas, az ember Jézus szomjas. De vajon mire szomjas Jézus ebben a történetben? Egyik oldalról a földi vízre, de talán ennél sokkal többre. Milyen érdekes, hogy a történet végén eltűnik a víz. Nem hallunk arról, hogy kapott volna Jézus vizet, meg arról sem, hogy az asszony merített volna a vízből. Mégis hazamegy boldogan, oda azok közé, akiknek a tekintete elől idáig menekült, és elkezdi bátran hirdetni nekik a feltámadt urat, a messiást. Tehát mire is szomjas az ember igazán, ez az asszony is, a vízre? Nem. Az életre, az elfogadásra, a feltétel nélküli szeretetre. De melyik életre? Nem az e világira, amit mindig újra kell tölteni, hanem az örök életre. Tulajdonképpen ez a böjt lényege is. Azért vállunk böjtöt, hogy újra és újra rájöjjünk, amire igazán éhezünk és szomjazunk, az nem ezen a földön található, az ennél több, az élő Isten. Adja Isten, hogy a szamáriai asszony párbeszéde Jézussal nekünk is reményt és erőt adjon az újrakezdésre, és arra, hogy túllássunk egy kútnak a mélységén. Többet akarjunk meríteni az életből, attól az Istentől, aki élő vizet tud adni számunkra.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelőintézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára a Nagyböjt harmadik vasárnapjáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Áll a kereszt fenn az égen, ragyog ránk a sötétségben, előttünk jár ő vezérlő lépteink. Rajta függött ó az élet, teljesült a szent ígéret, mire által üdvözülhetünk.
Hím az ember lenn a földön, szabadulna már a bűnből, lelke békét, nyugalmat nem találhat. Egyedül csak Jézus által, bűnösekkel, dolgotával érhetünk majd hozzá az égbe fel.
Áll a kereszt ég és föld között, dicsősége mindenek fölött. Ura, te mindez, megérted, mit jelent a végtelen szeretet. Áll a kereszt ég és föld között, dicsősége dicsősége mindenek fölött. Ha rátekintesz, megérted, mit jelent a végtelen szeretet. Áll a kereszt ég és föld között, dicsősége
a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival a 72 tanítvány kiküldéséről és a keresztútról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai műsorunkban először is a 72 tanítvány kiküldetésének történetét járjuk körül, hogy kik voltak ők, mi volt a feladatuk Jézus küldötteiként, és vajon mit tanulhatunk mi ebből a történetből a mai világban. Aztán a műsorunk második részében pedig foglalkozunk a keresztúti ájtatossággal. Először is a keresztről fogunk beszélgetni, aztán pedig a keresztútról, és egy kis keresztutat végig fogunk mondani. Akkor kezdjük is, gyerekek! Lukács evangéliumában találhatjuk meg ezt a történetet, a 72 tanítvány kiküldése. Lukács evangéliumának 10. fejezetében olvashatunk erről. Jézus kiválaszt 72 tanítványt, és kettesével elküldi őket azokra a helyekre, ahova ő maga is el akart menni. Tehát a 12 tanítvány után még 72 tanítványt kiválaszt. Őnekik a nevüket nem tudjuk pontosan. Az ő feladatuk az volt, hogy hirdessék Isten országát, gyógyítsanak és békét vigyenek az emberek közé. Jézus azonban figyelmeztette őket. Az aratás nagy, de a munkás kevés, vagyis sok ember várja az örömhírt, de kevés a hirdetője. Ez azt jelentette. Szeretnélek megkérni akkor Fruzsi, hogy a tankönyvünkből olvast fel a történetet.
Az Úr kiválasztott az apostolok mellé másik 72 tanítványt, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium. Elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Itt szólt hozzájuk: menjetek, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: békessége háznak. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit ételt adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, s hirdessétek, közel van hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt. De azért tudjátok meg, közel van az Isten országa. Majd hozzá tette: aki titeket hallgat, engem hallgat.
Nagyon szépen elolvastad, Fruzsi, a történetet, ahogy kiemelted, hogy Jézus mit mondott a 72 tanítványnak. Azt mondta, hogy úgy küldi őket, mint bárányokat a farkasok közé. Mit jelent szerintetek ez? Milyenek a bárányok?
Lének. Félénkek.
Igen, és a farkasok? Tibi?
Erősek, bátrak, és megeszik a bárányokat.
Igen, és pontosan így mondta Jézus, hogy úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé, tehát nem lesz könnyű dolgotok, mert nem mindenki fogadja majd őket szívesen. Azt mondta nekik még Jézus, hogy nem vihettek magatokkal semmit, még sarut vagy erszényt sem. Bízzanak teljesen tehát az Isten gondviselésében. Mit jelent ez szerintetek? Tibi?
Azért, mert befogadják őket.
Akik ott megkínálják őket, például egy vendégségbe, egy háznál, akkor azt kell elfogadni, igaz? Nem az, hogy válogatunk, hanem azt tegyék meg, amit ott adnak. Mit mondott még Jézus a tanítványoknak? Ha egy házba belépnek, mondják, béke háznak. És ha ott békesség fia lakik, akkor a béke rajtuk marad. Ez mit jelent szerintetek? Léna.
Ha fogadják őket, akkor ők is menjenek be, és csinálják azt, amit ott mondanak, hogy ne csak őket kínálják ki, hanem ők is segítsenek a másokon.
Így van, lehet, hogy éppen például besegítenek rendben. Mondjuk. És békesség lesz a házba például.
Túl sok szoba van, és akkor segítsenek takarítani, mert igen, ők megkínálták.
Azt is lehet, így van. Ügyesek vagytok. Na, akkor még mit mondott? Azt mondta Jézus, ha valahol nem fogadják be őket, akkor rázzák le a lábukról a port, és menjenek tovább. Ez mit jelenthetett? A zsidó nép, tudjátok, hogy meleg volt a zsidó népnél, tehát a Izraelben, és akkor ilyen szandálba jártak. Nem voltak ilyen zárt cipők, hanem szandál volt. És miért mondja ezt Jézus, hogy rázzátok le még a port is a sarutokról? Tibi.
Szerintem most, hogy akkor hagyják ott, és akkor menjenek tovább egy másik házhoz.
Kik voltak, akik nem igazán szerették a galileaiakat? Jakab és János is ment Jézussal, meg a 12 apostol, és át akartak menni Szamária területén.
És megették.
Nem adtak nekik szállást este, akkor volt ideges Jakab.
Ha akarod, Jézus, lehívjuk a villámokat, és akkor, hogy szétszúzza a falut, és mondta Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy másokat bántson, hanem a jó hírre térítsen.
A jó hírt hozza, meg hogy szereti az embereket, és meg akarja őket téríteni, és szeretetet hoz közéjük. Nem azért jön, hogy elpusztítsa azt a falut. Így van, és ezért is hívják Jakabot és Jánost. Fruzsi?
Mennydörgés fiainak.
Így van, mennydörgés fiainak hívjuk őket. Tehát a tanítványok örömmel tértek vissza, mert még az ördögök is engedelmeskedtek nekik, Jézus nevében. Jézus azonban figyelmeztette őket, hogy ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nekik, hanem inkább annak, hogy nevük fel van írva a mennybe. Mi ebből a tanulság a számunkra? Tehát valahol jól fogadták őket, azért örültek az apostolok, a tanítványok, valahol viszont nem. Tibi.
Az, hogyha rosszul viselkedsz, akkor a ördöghöz kerülsz.
Ha rossz vagy az életedbe, akkor
igen,
a pokolba kerülünk.
Igen, és ha jó vagy az életedbe, akkor a mennybe. És ha kisgyerekkorodban rossz vagy, és nagykorodban segítesz másoknak, akkor lehet, hogy Jézus beenged a mennybe.
Biztos, hogy beenged,
igen.
Mert megbántad a bűnödet, meggyóntad, megváltoztatod az életedet, azokat a kis dolgaidat, a kis rosszaságaidat leveted, elhagyod, és Jóistennek az útjára lépsz, és az ő törvényei szerint élsz, akkor a Jóisten téged megjutalmaz. Tehát az a tanulság ebből, hogy Jézus nem csak a 72 tanítványt küldte el akkor, hanem minden keresztényt ma is küldötté tesz. Mi keresztények mit tudunk tenni ebben az ügyben?
Békét és szeretetet vigyen maga köré, ahogyan Jézus küldöncei tették. Ne féljen a nehézségektől, mert ma is sokan nem értik a keresztény értékeket.
Fruzsi?
Ne ragaszkodjon túlzottan az anyagiakhoz. Bízzon Isten gondviselésében. Ne ragadjon le ott, ahol nem fogadják be, hanem menjen tovább, és hirdesse az örömhírt máshogy.
Hogyan lehetünk Jézus mai küldöttei?
Ha segítünk a rászorulóknak, ha szépen beszélünk, nem pletykálunk, nem bántunk másokat, ha megbocsájtunk és békességet hozunk a viták helyett, ha hitünket tettekkel is megéljük, és nem csak beszélünk róla.
Egy kis játékra hívlak benneteket. Jézus küldetésében járva mi a tanítványok feladata? A tankönyvben van egy feladat, és mondjuk el a helyes válaszokat. Első. Enni, inni, mulatozni. Léna?
Nem.
Így van. Tovább, békét és áldást vinni. Luca?
Igen.
Így van, az kell. Következő, gyógyítani. Balázs?
Igen.
Így van, gyógyítani is hívja a tanítványokat Jézus. A következő, hirdetni Isten országát, Tibi.
Igen.
Így van. Mondta, hogy vigyétek el az Isten országát minden faluba, minden városba. Pénzt kérni?
Nem.
Köszönöm, Fruzsi. Nem, pontosan az a lényeg, hogy nem kell pénzt kérni, amit megajándékoznak, amit adnak, enni, inni valót, azt elfogadod, de pénzt külön nem kell kérni. Következő. Az ellenállókra megharagudni. Balázs.
Nem.
Ha nem, mit kell csinálni, ha valaki ellenáll?
otthagyni és tovább menni egy másik emberhez.
Így van, nem megverni. Be,
akkor rázzák le a lábukról a port, és menjenek tovább.
Így van, ahol nem szívesen fogadják őket. Nagyon ügyesek vagytok. Jézus azért küldi előre őket, mert ő majd oda azokba a városokba el szeretne jutni. Reméli, hogy el fog tudni menni, de ha nem, akkor is már legalább a tanítványok tanúságot tesznek róla. Így van. Képzeld el, hogyha Jézus téged is elküldene egy ilyen küldetésre. Mit vinnél magaddal? Mit mondanál az embereknek? Ez most egy újabb játék. Most itt vagyunk a 21. században. Mint negyedik ás, te mit vinnél magaddal? Balázs.
Kenyeret vinnék, meg vizet.
Vinnél egy hátizsákot, amiben benne van még esetleg egy váltás ruhád, de más semmi, és akkor mennél és hirdetnéd az evangéliumot. És szerinted könnyű lenne a sorod?
Nem.
Mit gondolsz, miért mondta Jézus, hogy ne vigyetek magatokkal semmit? Balázs?
Hogy a tanítványok megkérjék, hogy kaphatnak-e szállást.
Így van, meg hogy egyszerűen ne nagy gazdag ruházatba, sok pénzzel, mindennel felszerelkezve.
Mert akkor látják, menjenek, hogy gazdagok, és akkor nem adnak nekik semmit.
Így van, az is igaz, meg nem ez a lényeg, hanem most épp az a küldetés, hogy Jézus 3 évig volt itt közöttünk, és a tanítványok tanulják meg, hogyha majd Jézus elmegy, akkor is tudják tovább vinni az ő evangéliumát, az örömhírt.
Meg mondta, hogy ha fogadják őket, akkor fogadják el, mivel ha visznek sok mindent, akkor ugye nem kell miért befogadni. De hát ha befogadják őket, azért nem megfogják, és már nyelfeküdje le, hanem megkínálják.
Így van,
étellel, pontosan.
Étellel. Igen. Ma a világon több mint 2 milliárd keresztény él. Jézus azt szeretné, hogy tanítványai Isten erejében és a Szentlélek vezetésében bízva a szelídség eszközeivel hirdessék az evangéliumot, és minket is erre hív. Hogy imádkozzunk azért is, hogy ne legyen háború a világban. Mit jelent a béke?
A béke azt jelenti, hogy nincs háború, és nem veszekednek a szomszédok.
Hogy amikor Jézus idejében egy embert békesség szóval köszöntött egy másokat, mintha azt mondta volna, nyugalmat, biztonságot, jólétet, egészséget, elégedettséget, teljes harmóniát, sikert és vigasztalást kívánok neked. A zsidó nép a békét adományként várta Istentől. Azt remélték, hogy az eljövendő messiás hozza el életükbe. És úgy mondták héberül a békét, hogy shalom.
Békesség legyen belünk, Békesség, békesség legyen velünk.
Műsorunk második részében a keresztről szeretnék egy kicsit elmélkedni, beszélgetni veletek, meg a keresztútról. Mi a kereszt jelentése? Gyakorlatilag a kereszt jelentése a halál. Krisztus előtt, a 6. századtól, Krisztus után 4. századig a kereszt egy olyan kivégzési mód volt, hogy a leggyötrelmesebb és legfájdalmasabb úton vezetett el a halálhoz. Tudjátok, a keresztre feszítés. Ez egy kínzóeszköz volt. A kereszt szó a latin cruciare, kínozni igéből származik. Krisztus megfeszítése után a kereszténység legfontosabb jelképe lett. A kereszténység találkozás egy személlyel, a názáreti Jézus Krisztussal, aki értünk, megtestesült, meghalt és feltámadt. Van-e nálatok az otthonotokban kereszt? Luca?
Nálunk van, és még a mamámnál is.
Igen, nagyon jó. Nálatok, Fruzsi?
Nálunk is van, és a mamámnál is.
Igen, köszönöm.
Nálunk Tibi? Van, csak újítjuk a házat, szóval még nincs feltéve.
Nincs feltéve, de fel lesz. Igen. És az iskolában is van kereszt, igaz?
Igen.
Vagy sokan hordanak a nyakukban keresztet, mondjuk nyakláncon, fiúk, lányok, és amikor ránézel egy feszületre, és mondjuk rajta van, itt a stúdióban is van egy feszület éppen itt, mi jut róla eszedbe? Mit gondolsz?
Hogy Jézus meghalt.
És kínolat.
És kiért halt meg?
Értünk.
Igen, miértünk halt meg? Emberekért. Pedig Jézus bűnös volt, gyerekek?
Nem.
Nem volt bűnös.
Csak az emberek nem hittek benne, mert még nem gondolkoztak bele, igen, hogy majd, jó vagy nem jó.
Majd fogjuk tanulni, hogy virágvasárnap még üdvözítették, dicsőítették, ahogy bevonult Jeruzsálembe, aztán pedig ellene fordultak. Tudunk egy olyan imádságot, ismerünk egy olyan imádságot, amit nagybőjtben szoktunk imádkozni. Melyik az az ima?
A keresztúti áítatosság.
Igen, és mikor szoktuk ezt imádkozni nagybőjtnek? Melyik napjain?
Péntekenként.
Így van, péntekenként. A keresztút, más néven keresztúti áítatosság, vagy Viria Crucis, egy olyan imádságos gyakorlat, amely során a hívek Jézus Krisztus szenvedését és halálát elmélkedik végig. Ez az áltatosság különösen Nagybőjtben, és Nagybőjtnek a péntekein és nagypénteken kiemelt jelentőségű, de az év bármely szakaszában végezthető. Mit tudunk a keresztút kialakulásáról? Léna.
A keresztút hagyománya a Szentföldhöz és Jeruzsálemhez kötődik. A korai keresztények már a 4. században zarándokoltak Jeruzsálembe, hogy végigjárják Jézus szenvedésének útját. Az ókori Via Dolorosa fájdalmak útja az a jeruzsálemi útvonal, amelyen Jézus a keresztet hordozva elindult Pilátus ítéletétől egészen a Golgotáig. A középkorban, amikor a Szentföldre való eljutás egyre nehezebbé vált, a ferences rend kapott megbízást a keresztény zarándokhely védelmére, és ők kezdték el Európában is megismertetni a keresztút állomásait. A 14. századtól kezdve a templomokban és kolostorokban megjelentek a keresztút képei, szoborcsoportjai, és azok is végigjárhassák Jézus útját, akik nem tudnak eljutni Jeruzsálembe.
Így van, köszönöm. Tehát azért is alakult ki, mert nem mindenki tudott elmenni Jeruzsálembe, most sem tudnánk elmenni például. Messze van, nincs annyi pénzünk, hogy elutazzunk, most meg pont háború is van. De itt például Magyarországon is, meg más országokban is végig lehet járni a keresztutat önállóan, és megemlékezünk, mintha ott lennénk Jeruzsálembe, ugyanazokat az állomásokat végigjárjuk, amin Jézus is végig ment a Golgotáig. Mit jelent az, hogy stáció? Balázs?
Állomás.
Igen, ezek állomások. Hány állomásból áll a keresztút? Léna?
14.
Így van, és a múltkor valamelyik óránkon beszéltünk róla, hogy mostanában már van egy 15. állomás is, mert a 15. állomás pedig Jézus Krisztusnak a feltámadását jelzi. A mai formájában ismert 14 stációból álló keresztút a 17. században vált általánossá. Tehát Léna, te jól mondtad, hogy a ferencesek hozták be, a ferencesek a világ különböző részein, templomokban és kálváriákon felállították ezt az ájtatossági formát. És 1731-ben 12. Kelemen pápa hivatalosan engedélyezte és támogatta a keresztút kialakítását a templomokban. Tehát a hagyományos keresztút 14 állomásból áll, amelyeket végigjárva a hívek Jézus szenvedésének és halálának eseményeire emlékeznek. Többféle keresztút van, van gyerekkeresztút, van felnőtt keresztút. És van olyan keresztút is, ezt utolsó héten szokták szervezni, emberek beöltöznek olyan korhű ruhákban, és úgy játsszák el a keresztutat. Például Mezőkövesden élő keresztút van. Van Jézus, van Pilátus, vannak az asszonyok, van a nép, a tömeg, vannak a katonák, akik végig mennek a keresztúton a város egyik templomától a másik templomig. Szeretném, hogyha itt a rádióban egy kis keresztutat végig imádkoznánk. Az első állomás. Jézust halála ítélik. Pilátus, bár nem talál benne bűnt, a nép nyomására halála ítéli Jézust. Hányszor ítélkezünk mások felett igazságtalanul? Hányszor félünk kiállni az igazság mellett? Ahogyan Pilátus is megfutamodott. Imádkozzunk azokért, akiket igazságtalanul ítélnek meg, és kérjük Istent, hogy mi is mindig igazságosak legyünk. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted és halálod által megváltottad a világot. Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet.
Jézus megahordozza a keresztet a Golgota felé. Mindannyiunk életében vannak keresztek, amelyeket hordoznunk kell, betegségek, nehézségek, csalódások. Merjük elfogadni őket Jézus példájára. Imádkozzunk, hogy legyen erőnk elviselni a mindennapi keresztjeinket.
Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszttel.
A Szentírásban ez nincs kifejezetten leírva, de a hagyomány szerint Jézus elesik a súlyos teher alatt. Hányszor esünk el mi is a bűn terhe alatt? De ahogy Jézus felállt, mi is mindig felkelhetünk. Imádkozzunk azokért, akik elbuktak a bűnben, hogy merjenek újra felállni és Istenhez fordulni.
Negyedik állomás. Jézus találkozik édesanyjával.
Mária ott áll a keresztút mentén, és osztozik fia szenvedésében. A szeretet és az együttérzés példája. Hányszor nézzük tétlenül szeretteink szenvedését? Vajon vigaszt nyújtunk nekik? Imádkozzunk az édesanyjákért, akik gyermekeik fájdalmát hordozzák.
Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet.
A római katonák kényszerítik Simont, hogy segítse Jézusnak. Mi hajlandók vagyunk segíteni mások keresztjét hordozni? Vajon észrevesszük a környezetünkbe a szenvedőket? Imádkozzunk, hogy nyitott szívvel forduljunk a rászorulók felé.
A hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.
Ez az esemény nincs leírva a Bibliában, de a hagyomány szerint egy asszony letöri Jézus arcát, és a kendő megmarad Jézus arcképe. A legkisebb cselekedet is hatalmas jelentőségű lehet. Vajon mi ismerünk segíteni másoknak, akár egy kis kedvességgel? Imádkozzunk azokért, akik a legkisebb szolgálatot is szeretettel végzik.
Hetedik állomás. Jézus másodszor elesik.
Ez sincs konkrétan leírva a Szentírásban, de a hagyomány szerint Jézus másodszor is összeesik. A bűn és a szenvedés újra és újra földre sújt minket, de Krisztus példát ad a felállásra. Imádkozzunk azokért, akik küzdenek életünk terheivel, hogy új erőt kapjanak.
Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a síró asszonyokat.
Jézus figyelmezteti a jeruzsálemi asszonyokat. Jézus szenvedése közepette is másokra gondol. Mi is képesek vagyunk másokat vigasztalni saját nehézségeink ellenére? Imádkozzunk, hogy mindig legyen erőnk mások felé fordulni.
Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszten.
Ez a végső kimerültség jele, de Jézus mégis feláll és folytatja útját. Tanuljunk tőle kitartást. Imádkozzunk azokért, akik elvesztették a reményüket.
10. állomás. Jézust megfosztják a ruháitól. A katonák elosztják Jézus ruháit. A teljes kiszolgáltatottság és megaláztatás pillanata. Vajon mi hogyan viseljük a megaláztatást? Imádkozzunk azokért, akiket megfosztottak méltóságuktól. 11. állomás. Jézust a keresztre szegezik.
Jézust a katonák a keresztre szegezik. A fájdalom és az áldozat csúcspontja. Vajon mi milyen áldozatot vagyunk hajlandók hozni? Imádkozzunk a szenvedőkért.
12. állomás. Jézus meghal a kereszten.
Jézus utolsó szavai. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Az igazi szeretet az életét adja másokért. Mi hogyan szeretünk? Imádkozzunk a haldoklókért és azokért, akik elvesztették szeretteiket.
13. állomás. Jézust leveszik a keresztről.
A csend, a fájdalom és a búcsú pillanata. Imádkozzunk a gyászolókért.
14. állomás. Jézust sírba helyezik.
A vég? Nem, csak a kezdet. A feltámadás előtti csend. Imádkozzunk a hit kegyelméért, és hogy bízni tudjunk a feltámadásban.
A keresztút üzenete a mai világban. A keresztút nem csupán egy történelmi esemény felidézése, hanem lelki utazás is, amely segít közelebb kerülni Jézus áldozatához. Ma a modern világban is hordozzuk a saját keresztjeinket, a mindennapi gondokat, fájdalmakat, nehézségeket. A keresztút arra hív minket, hogy megtanuljuk vállalni saját terheinket, segíteni másokat, és felismerni Krisztus jelenlétét életünk minden állomásán. A keresztút gyakorlása segít abban is, hogy megtisztítsuk szívünket, bűnbánatot tartsunk, és hálával gondoljunk Krisztus iránti szeretetre. 2. János Pál pápa imája. Imádság a kereszthez. Áve Krisztus keresztjel. Bárhol található is jeled, Krisztus ott tanúságot tesz az ő húsvétjáról, a halálból életbe való átmenetről.
Tanúságot tesz a szeretetről, amely a halált legyőző élet ereje. Áve néked kereszt, bárhol is vagy, tereken vagy az út mentén. Ott, ahol az emberek szenvednek és haldokolnak. Ott, ahol dolgoznak, tanulnak, alkotnak.
Mindenhol, férfiak, nők, fiúk és lányok nyakában, és az emberi szívekben. Áve Krisztus keresztje!
Köszönöm szépen a figyelmet, hogy együtt imádkoztunk, együtt keresztutat végeztünk. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.